Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Szép új állvánnyal együtt nekivágunk a ma estének. Még mindig egy kis, sokkal jobban érzem itt magam így állványükben. Na, tehát fontos az infrastruktúra, ugye ezt mindig mondjuk. Még mindig egy kis bevezetést tartok, ugyanis utána lesz, hogy szerény bevezető után, tehát ami három előadás volt, belelépünk majd Keresztes Szent János a életébe. De még mindig egy kis bevezetés kell. Azzal kapcsolatban, amit már a múltkor említettem nektek, hogy Keresztes Szent János személyét évszázadokon keresztül egyfajta teológiai és lelkiségi értetlenség vette körül. Tehát ahogy mondtuk, hogy az ő személye nem csak belecskatujázva, ugye abba a fajta barokk szent elképzelésbe, amely alapján ugye a szenteket be kellett tenni egy klisébe, és ha nem feleltek meg annak a klisének, akkor nem lehetett őket szenté avatni. Keresztes Szent János régóta szétfeszítette ezt a klisét, viszont emiatt, a klisé miatt nem láttuk, vagy látták meg ő neki azt a csomó más dimenzióját még, amelyet ugye szintén nagyon-nagyon kell figyelni. Tehát Keresztes Szent János személye le lett szűkítve az önmegtagadásra. Ő lett az a szent, aki megtagadja magát Isten iránti szent szeretetből. És ezt kell követni, ebben lett ő példakép. De tudjuk, hogy ez borzasztó leegyszerűsítése az ő tanításának. És ahogy próbáltam érzékeltetni, ez a fajta kép, őróla ez a torszkép nem csak a köztudatban volt benne, hanem mondjuk itt sokan még az egyház szakavatott képviselői közül sem tudtak mit kezdeni Keresztes Szent Jánossal, és nem mindig tudták értelmezni megfelelően az ő tanítását. Szakavatott teológusok is azt mondták rá, hogy tanítása élhetetlen, életidegen és megvalósíthatatlan. Ez egy ilyen ítélet. Idézek valakitől, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ez csak úgy az IR-ből jött valahonnan ez a gondolat. Egy magyar lelkiségi tankönyv, fejezetek a lelkiség történetéből, 1993. Így ír a szerző. Keresztes Szent János rendszerét manapság elfogadni nehéz, de nagyon sok éles megfigyelése van, amelyek ma is helytállóak és alkalmazhatóak. Nagy szeretet lángolása is példakép lehet sokak számára, még ha vannak más utak is Isten felé. Na, így lehet szépen, ilyen vallási korrektséggel, nagyon szép illedelmesen kimondani, hogy igazából Keresztes Szent János rendszere egy élhetetlen rendszer. Tehát ugye a negatív ítéletet azt ugye bele tudjuk önteni nagyon szép szavakba is. Tehát a vizsgán a gyereket szép szavakkal is meg lehet buktatni. Tehát, hogy gyere vissza jövő héten. De hát ez ugyanazt jelenti, hogy megbuktál. Szerzőnk ezt írja, hogy Keresztes Szent János rendszerét manapság, régen nem, manapság elfogadni nehéz. Hát, hogyha nehéz elfogadni az ő rendszerét, akkor testvérem, ebből egyetlen egy dolog következik, Keresztes Szent Jánosnak vissza kell szolgáltatni a római katolikus anyaszentegyháznak az ő egyház tanítói diplomáját. Mert hogyha Keresztes Szent János rendszere nehéz, azaz élhetetlen, akkor ő nem lehet egyház tanító. Egyház tanító pontosan az a valaki, akinek a tanítása nemhogy egy bizonyos embercsoportra vonatkozik, valami egy kultúrakörre, vagy egy történelmi szakaszra, hanem pontosan az egyháztanítók tanítását az jellemzi, hogy egyetemes, univerzális, kultúrákon, határokon, nyelveken átnyúló. Minden ember tanít életformától, életállapottól függetlenül. Ezért van olyan kevés az egyház tanítókból, ha jól számoljuk, akkor a sok ezer szent közül 35 darab egyház tanító van ma a katolikus egyházban. Tudjuk, kik ezek, óriási gigászok, a Szent Ágostonék, a Szent Ambrusék, az Akvinói Szent Tamásék, sorolhatnám, azok a szentek és teológusok, akik a legjobban meghatározták az egyház történetét, a lelkiség és a teológia fejlődését. És ezek között van Avilai Szent Teréz is, ezek között van Lizieux-i Szent Teréz is, és ezek között van az a szent, akiről tanulunk, Keresztes Szent János is, aki a 20. század első felében a 20-as években lett egyház tanítóvá avatva, mely által az egyház, ugye ezt tanultuk mi az egyház tanítóság, az egyház deklarálja ünnepélyesen, hogy ennek a szentnek a tanítása minden egyes ember számára megvalósíthatók. Pont erről szól az egyház tanítóság. Tehát, hogyha azt mondjuk keresztel Szent Jánosra, hogy igazából az ő rendszere nehéz és élhetetlen, akkor ellentmondunk annak, amit az egyház róla ünnepélyesen kinyilvánított. Az ő tanítása mindenkinek való. És ha mindenkinek való, akkor élhető kell, hogy legyen, még akkor is, és ezért van ez a katekézis sorozat, még akkor is, ha a felszínen olvasva, persze, hogy komoly nehézségekbe ütközünk. Mondtuk, keresztes Szent Jánost natúr elővenni és olvasni, értelmezés és egy megfelelő szemüveg nélkül és egy hozzáállás nélkül, az fölér a lelki öngyilkossággal. Hogyha szó szerint meg akarjuk valósítani mindazt, ami ott van, de testvérem, ezért jön a lelkiségi teológia. Ezért jön be az a tudomány, amely próbálja ezt olvasni, olvasni a sorok között, az egészet szemlélni, kibontani keresztes Szent János tanítását, és élhetővé tenni. Pont ez a célja. És látjátok, ezért nem értek egyet ezzel a szerzővel, aki azt írja, hogy a rendszerét keresztes Szent Jánosnak elfogadni nehéz, de nagyon sok éles megfigyelése van, melyek ma is helytállóak és alkalmazhatóak. Hát köszönjük szépen. Tehát ez egy kicsit olyan, látszik, hogy nem értette meg a szerző igazából keresztes Szent János teljes tanítás. És ezért mondom, hogy nem csak a közhangulatban van vagy volt keresztes Szent Jánosról egy ilyen torzkép, hanem sokszor szakavatott teológusok sem nagyon tudtak vele mit kezdeni. És ugye, hogy folytatja a szerző? Nagy szeretet lángolása példakép lehet sokak számára, még ha vannak más utak is Isten felé. Ez tudjátok, ez a tipikus régies szent olvasat, hogy csodáljuk őket. Tehát a nagy szeretet lángolása keresztes Szent Jánosnak példakép lehet sokak számára. Ez az a tipikus régi hozzáállás a szentekhez, hogy nem arról van szó, hogy tanuljunk tőlük, hanem csodáljuk őket. És sajnos a katolikus egyházban a szentek kultuszából maradt sokszor egy puszta csodálat. Jaj, de szép! Micsoda csodákat tett! Hogy megtagadta magát? Milyen szent volt? Ő aztán már semmi rosszat nem csinált. És akkor marad ebből egy ilyen puszta csodálkozás, egy ilyen csodálat, amely, tudjuk nagyon jól, a hétköznapi életünkre kihat. Hát nem nagyon. Rácsodálkozunk, jaj, de szép, és aztán hazamegyünk, és az életünk hogy folytatódik, ahol azelőtt, vagy esetleg rosszabbul. Miért? Mert a szentre minél többet rácsodálkozunk, rájövünk, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint ők. Mind kisebbek vagyunk, mind kevesebbek vagyunk. És akkor inkább kisebbségi komplexussal telünk el, mint sem valami fajta egészséges önbizalommal, melyet a szent egyébként nekünk meg akar adni. De a szent azért szent, hogy azt közvetítse nekünk, hogy ha nekem sikerült, akkor neked is sikerülni fog. A szent motivál, pozitíve. Ha lefelé visz minket, ha lehúz minket, és az sokszor természetesen nem a szentek maguk teszik meg, hanem a szentekhez, a szentek felé irányuló hozzáállásunk húz le bennünket. Főleg akkor, amikor megmarad csupán ez a csodálat. Júj, de csodálatos, júj, de szép. Igen, ennek a szerzőnek is itt ezt a fajta hozzáállását olvasgatjuk itt egy kicsit, hogy hát keresztes Szent János szeretet lángolása példakép lehet. Hű, de szép, de az életem nem változik. A 20. század hozza el megint csak azt, hogy keresztes Szent Jánost elkezdtük történetileg és teológiailag újra felfedezni. Nem akartunk megállni keresztes Szent Jánosnál úgy, hogy az ő életéből és tanításából egyetlen szeletkét nézünk csupán, ami ugye az aszkézis, az önmegtagadás, amire le lett az ő képe szűkítve, hanem akartuk látni az ő életének és a tanításának a teljességét. Az egész életét és a teljes tanítását. A 20. század éppen ezért a legjobb olvasója keresztes Szent Jánosnak. Addig ez a kincs, amelyet ez a drága szent nekünk tartogat, igazából nagyon kevesek számára volt hozzáférhető, és még ezen kevesek se biztos, hogy nagyon-nagyon profitálni tudtak belőle. Liziói Szent Teréz például azon nagyon-nagyon kevesek közé tartozott, aki keresztes Szent János Szellemi Páros Ének című énekéből tudott profitálni. De ő egy volt azon kevesekből, akiknek ez sikerült. Ez az óriási kincs ott volt inkább az útszélen elásva. És a 20. század az, amelyik azt mondja, hogy ássuk ki ezt a kincset, és adjuk oda a népnek, mindenkinek, mert keresztes Szent János nem csak a kármelitáké, hanem mindenki, és ezért lett ő egyháztanító. A 20. század veszi elő egy új szemüveggel, egy új hozzáállással keresztes Szent Jánost. És ezek a nagy atyáink, ugye a keresztes Szent János újra fölfedezése spanyol földön kezdődött. Nyilván, mert ő ennek a földnek a gyermeke, és 20. századi nagy spanyol atyáink, akik közül egyébként még majdnem mindegyik él, akik annak idején elkezdték keresztes Szent János teológiailag és lelkiség történetileg helyesen egy ilyen teljes szemlélettel olvasni. Spanyol földön ezek a mi drága atyáink elkezdték őt egy ilyen fajta szemlélettel kutatni. És fogok majd tőlük sok mindent idézni. És ezek közül az egyik, a már említett Maximiliano Errázs atyánk, aki egyébként többször fordult meg nálunk itt Magyarországon, ő maga mondja azt, hogy igen, keresztes Szent Jánost a legjobban ebben a században, a 20-ban, és nyilván ebből kifolyólag a 21-ben érthettük meg a legjobban, sokkal jobban, mint valaha, de ez a nagy professzorunk azt is mondja, hogy de minden mást az egyházban elkezdtünk sokkal jobban érteni. Sem a szentírást, sem a teológiát soha nem értettük olyan mélyen, mint ahogy azt a 20. században elkezdtük olvasni. És tudom, testvéreim, hogy ez furcsán hangozhat, mert azt gondolhatjuk, hogy a 20. század egy dekadencia volt bizonyos tekintetben, és ezek az atyáink egy optimista látásmódot képviselnek azzal kapcsolatban, hogy természetesen sok-sok dekadencia van és volt századunkban és az elmúlt században. A teológia, a biblikus teológia, a lelkiségi teológia fejlődése szempontjából viszont egy hihetetlen utat jártunk be, mely miatt ezek a professzoraink kijelentik, soha nem értettük ilyen mélyen a szentírást és a teológiát, mint manapság. Azt mondja ez a szerző, és ez egy vastag dolog, amit mond, a teológia megértése többet fejlődött a 20. században, mint a technika. És ezért ez egy vastag dolog, mert tudjuk, hogy a technika milyen fejlődést jár be, hogy saját szemünk előtt zajlik az, hogy ma még nincs valami, ami egy hét múlva már lesz, és ma nem volt valami, ami még volt a múlt héten, illetve hogy a múlt héten volt valami, ami aztán fejlődött, egy csomót, egy hét alatt, nem hogy egy év alatt, és nem hogy 10 év alatt. Ezt akartam mondani. Tehát a technika rohamosan fejlődik, és ezek az atyáink azt mondják, hogy ehhez képest szerintük a teológia még többet fejlődött. És tudom, hogy nem mindenki képviseli ezt az álláspontot. Valakik azt mondják, hogy ha valamikor az egyház elsüllyedt és elvesztette önazonosságát, akkor az a 20. század és a második vatikáni zsinat és hasonlók. Én erre az atyáinkra alapozva nem ezt az álláspontot képviselem, hanem az, hogy igazából a megértés most mélyült el a leginkább, az egy másik dolog, hogy hogyan éljük meg ezt a dolgot. Persze, a praxis, a gyakorlat, hogy ezt a mélységes megértést átvisszük az életbe, természetesen az egy másik kérdés. Tehát nem azt akarom mondani, hogy a 20. században éltük meg a legjobban keresztes Szent János tanítását. Azt akarom mondani, hogy a 20. században kezdtük el a legmélyebben megérteni az ő tanítását. És onnantól kezdve mindjárt egyéni felelőssége az, hogy elkezdjük ezt a saját életünkben alkalmazni. És itt nyilván nem csak keresztes Szent János tanításáról van szó, hanem minden másról, amit felfedezett az egyház a szentírással, a teológiával kapcsolatban. Tehát nagy atyáink, az említett Maximiliano Errázs, de említhetném Federico Ruiz-t, vagy José Vicente Rodríguez-t, ezek csak, hogy megemlékezzek róluk, még mindhárman élő spanyol kármelita professzorok, akik teológiailag kezdik olvasni és kutatni keresztes Szent Jánost, és Avilai Szent Terézt is, és nem csupán úgy, mint jámborság. Mert addig nagyon sokszor az volt, hogy a szentek és az ő írásaik a jámborság kategóriába vannak. De ha komoly dolgokkal akarunk foglalkozni, akkor elővesszük a skolasztikus teológiát. Akkor elővesszük a nagy tudományos kézikönyveket és traktátusokat. És ezek az atyák azt mondták, hogy a teológia az a teológus, aki ismeri az Istent, és szól róla a maga módján. És ezért a teológiát nem szűkítették le kizárólag egyfajta tudományos nyelvezetre, hanem azt mondták, hogy mindaz, aki az Istenről szól, a maga tapasztalatából, az is teológia. Másfajta teológia. Szimbolikus teológia, narratív, azaz ilyen elmesélő jellegű, ez például Lisieux-i szemterés sajátja, aki elmeséli az Istennel való találkozását, és így írja le, hogy ő hogyan látja az Istent. Avilaj Teréz is narratív teológiát írt például az Önéletrajzban, vagy az Alapítások könyvében. Keresztes Szent János nem nagyon írt önmagáról. Ő nem narratív teológiát alkalmazott. Ő a teológia nyelvezetében inkább még egy kicsit ez a régies, ilyen skolasztikus típusú volt, de akkor is régi eszközökkel, de hihetetlen nagy újdonságot és új tartalmat mondott el. Tehát ezek a teológusaink az egészet nézik, hogy megértsék az egyes részeket. Nem választanak ki csupán egyetlen részt, és azt elemezgetik, megnézik az egészet, és az egész fényében értelmezik a részleteket. És látjátok egyébként, hogy manapság is még jobban el kéne valahogy terjedjen az, hogy amit ezek a szentek mondanak, vagy amit ezek alapján, a szentek alapján megértünk, az nem csak lelkiség, meg csak jámborság. Ugye igazából arról van szó, hogy ezek a tanítások, amiket úgy hívunk, hogy lelkiségi teológia, arról szólnak, hogy életet adjanak, azaz, amit teológiából megtanulunk, amit hittamból megtanulunk. Hogy az Isten ilyen meg olyan, jó, jön a lelkiség, és azt mondja, hogy ezzel a megtanult Isten fogalommal neked hogy lesz élő kapcsolatod. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy nem elég az, hogy fogalmi szinten tudunk információs szinten az Istenről sok-sok dolgot. És dogmatikailag, erkölcstanilag, biblikusan lehet szépen minden a fejünkben helyesen van. De jön a lelkiség, az, amit most mi tanulunk. És a lelkiség azt akarja, hogy ezekkel a megtanult igazságokkal nekünk itt és most egy vitális, élő kapcsolatunk legyen. Tehát a lelkiségi teológia, amiről szó van, az nem egy ilyen futottak még kategória, egy ilyen szabadon választható tantárgy. Igazából ez adna az egésznek életet. Egyébként tudjuk nagyon jól, a dogmatikát, a biblikumot, a morálist be lehet vágni. Nem a szemétbe, hanem be lehet vágni így agyilag. Tehát meg lehet tanulni. Le lehet belőlük vizsgázni. A teológiát ateistaként is el lehet végezni. El lehet végezni, meg lehet tanulni. Nagyon sokszor manapság a teológiai kurzusok diplomaszerzési folyamattá silányulnak, merem ezt mondani. Tehát arról van szó, hogy megtanultad az anyagot, elmész vizsgázni, visszamondod, és ha visszamondod ötös, megkapod a teológiai diplomát, és teológus leszel, vagy hitoktató, vagy katekéta, vagy stb. És sajnos nagyon nehezen mérhető az, hogy neked ezzel milyen életkapcsolatod van. Mert nem kell hit ahhoz, hogy egy anyagot megtanuljak, és a vizsgán visszaböfögjem, már bocsánat. Tehát ehhez nem kell nekem Istennel kapcsolat, és nem kell személyes elköteleződés, hogy ezt megcsináljam. És milyen tragikus az, hogy sok-sok még a pap nevelésben is előkerül, hogy valaki mondjuk gyöngébb képességű intellektuálisan, és esetleg mint szentelési akadály jelentkezik ez, hogy nem szenteljük föl, mert nem olyan jók a jegyei. És testvéreim, ez egy nagyon nagy visszaélés azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent, hogy az, hogy lelkiség úgy egyáltalán. Tehát, hogy Isten hív embereket a papságra például, és ott nekik nem kizárólag egy intellektuális tudás anyagra van szükségük, arra is természetesen. De szükségük van, és mindnyájunknak szüksége van egy személyi fejlődésre. Arra, hogy ezekkel a megtanult igazságokkal életkapcsolatunk is legyen. Tehát a lelkiségi teológia erről szól, amit mi tanulunk Keresztes Szent János alapján. Életet hozni abba, amit például mindnyájan hittamból megtanultunk. Mindnyájan szépen tudjuk, hogy Isten szent háromság. Rendben van, ha a lelkiség arról szól, hogyan lesz nekem kapcsolatom a szent háromsággal. Mindnyájan megtanultuk Jézus két természetét. Isten és ember egy személyben két természet, keveredés nélkül, stb. Tudjuk. A lelkiség azt mondja, hogy hogy lesz nekem ezzel a Jézussal kapcsolatom. Tehát az életről szól, és éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy behozzuk ezt még inkább a köztudatba. És itt jön az a alaptétel, hogy igenis össze lehet kötni a tudományt és az életet. A tudományos teológiára sokszor azt hiszik, hogy az arról szól, és akkor tudományos egy teológus, ha minél bonyolultabban beszél Istenről. És minél bonyolultabban mondja, annál inkább azt mondjuk, hogy gyerekek, ez komoly teológia. Nekem teológiai tanulmányaim alatt sokszor volt egy ilyen érzésem. Hogy az arra mondták, hogy ez teológus a javából, akkor olyan hihetetlen körmönfonton tudott beszélni, hogy ott ültünk egy órán keresztül, és kérdeztük, hogy gyerekek, ki halt meg? Mi történt? Mert nem értettük, a nyelvet értettük, de a konceptust nem. És utána egyébként más teológusokkal találkozva, az volt az érzésünk sokszor, hogy az igazi tudós az, aki tud egyszerűen beszélni a témájáról, nem? Tehát ott látszik, hogy valaki tényleg az anyagot elmélyítette, sajátja, hogy képes róla minél egyszerűbben, nem banálisan, hanem egyszerűen és érthetően beszélni, aki tudja a témáját. Aki nem tudja a témáját, az nagyon sokszor elrejtőzik a bonyolult nyelvezet látszata mögé. És egyébként ez csak itt kiemelve, amikor valaki azt mondaná, hogy amit itt csinálunk, az nem teológia, hanem jámborkodás. Nem, ez teológia a javából, csak nem egy skolasztikus ízű, ilyen nagyon abban az értelemben vett tudományos ízű előadás, hanem egy kicsit más típusú, de ugyanúgy teológiáról van szó. Na de visszatérve keresztes Szent Jánoshoz, fölfedezték őt történetileg újra. Vissza a forrásokhoz, eredeti beszámolókhoz, mit mondtak róla a kortársak. Vissza a boldoggavatási per anyagaihoz, vissza a minél eredetibb leírásokhoz, mit mondtak róla a kortársak. És így próbáltunk egy új képet kapni keresztes Szent Jánosról. Aztán teológiailag is egy új olvasat. És ez az olvasat, erről már beszéltünk, ez a bizonyos egyetemes, univerzális olvasat, úgy olvassuk keresztes Szent Jánost, hogy tudjuk, hogy a Szentlélek általa mindenkit akar tanítani. Nem csak egyeseket. És ez az olvasási szemüveg igenis hozzá tud minket segíteni ahhoz, hogy kihámozzuk az üzenetet keresztes Szent János néha nehezen megérthető mondataiból. Nem szó szerint olvassuk őt, hanem leásunk a mélybe. A radikálisnak tűnő nyelvezetet értelmezzük. És ezt csináljuk itt most együtt. Enélkül öngyilkosság keresztes Szent Jánost olvasni. Léziói Szent Terézt, mivel egy könnyebb, emészthetőbb formában van belöntve a tanítása, nem biztos, hogy öngyilkosság elolvasni, mert mondjuk olyan, mintha ilyen csók és könnyet olvasnál, vagy valamilyen fajta Júliát, vagy valamit, tehát, hogy elolvastam, és akkor úgy annyi. Pedig Léziói Szent Teréz is véresen komoly, de nem teszne olyan károkat, ha félreértelmezzük. Havilai Szent Teréz valahol félúton, de keresztes Szent Jánossal nem lehet kesztyűs kézzel bánni. Tehát olyan, hogyha azt ott kinyitod, és elkezded szó szerint értelmezni azokat, hogy mindig a nehezebbet kell választani, és tagad meg magad mindenbe, akkor záros határidőn belül tönkre fogunk belemenni. Tehát keresztes Szent János egy óriási tanító, de a nyelvezete annyira speciális. Hogy fogalmazzak így, speciális, hogy elengedhetetlen egy értelmezési kulcs. De az evangélium is ilyen, meg a szentírás is ilyen egyébként, és pont ez az értelmezési munka teszi azt, hogy az üzenet minél inkább a miénk legyen. Tehát pont az, hogy meg kell dolgoznunk érte. Emiatt tudjuk megérteni az üzenetet, mert ezt a diót föl kell törni, és az munka. De ez a munka, hogy megküzdünk a szöveg mögött rejlő üzenetért, ez már önmagában abban segít bennünket, hogy magát az üzenetet magunkévá tessük, hisz említem Léziói Szent Terézt, ott is kell munka, csak látszólag első blikre azt hisszük, hogy értjük. És mivel nem küzdöttünk meg az ő szövegeibe jelenlévő tartalomért, mert azt hittük, hogy a felszín alapján már megértettük, ezért az üzenet sem lesz sokszor a miénk. A munkát nem spórolhatjuk ki semmiből. Tehát a munkát abból, hogy a szentjeinket olvassuk és értelmezzük, vagy a szentírást, vagy bármi mást, egyszerűen ez ott van. Értelmezésre van szükségünk, de csak azért, hogy az üzenetet még jobban megértsük. Na most akkor, most jön az, hogy eme szerény bevezető után. Tehát most van az, hogy idáig tartott az eme szerény bevezető. És menjünk egy kicsit tovább. Hova megyünk? Hát én gondoltam, hogy hasznos lesz kicsit megnézni keresztes Szent János életét. Amikor Avilai Szent Terézről beszéltünk, az ő életének a tárgyalása úgy így a belső várgostai katekézisből egy kicsit úgy kimaradt, epizódokat villantottam fel nektek, de úgy ámblok nem néztük meg, hogy született, meghalt, és hogy mi történt a kettő között. Egyébként Teréz élete, Avilai Terézé azért közelíthetőbb meg egy kicsit, mert neki van önéletrajza. Tehát mikor az önéletrajzot nézzük, akkor ott az abszolút önmagáról ír. Természetesen az is megérne egy misét, hogy Avilai Teréz életét egyszer végignézzük, de keresztes Szent János mivel? Szűkszavú férfiúként abszolút nem beszél saját magáról, ezért arra gondoltam, hogy érdemes megnézni mégiscsak azt, hogy ki volt ez az illető, mert az írásaiból nem derül ki semmi. Tehát ő egy darab önéletrajzi elemet nem visz be az írásaiba. Tehát soha nem mondja azt, hogy én ezt így láttam, vagy így tapasztaltam, általánosságba beszél. Vagy maximum használja ezt az általános alanyt, nem azt, hogy az ember, mert az neki is tilos, azt neki is megtiltottam én, hanem azt, hogy a lélek, el alma, a lélek így van, meg a lélek úgy van. Itt egyébként ennek van egy olyan áthallás, hogy a lélek az mindig ő. Tehát persze. Tehát amikor arról ír, hogy a lélek ezt meg ezt tapasztalja, akkor az nyilván saját tapasztalata. De mégsem direkt módon beszél, mégsem közvetlenül beszél önmagáról. Semmit. Tehát ő teljesen elzárkózott az arról, hogy magáról bármit is mondjon, vagy csak iszonyú minimális az, amit magáról ír. Fönnmaradt néhány levele keresztes Szent Jánosnak, amelyben elő-elő fordulgat egy-két utalás arra, hogy ő most hol van, meg hogy érzi magát, de egyébként nagyon keveset mond önmagáról. Egyébként rengeteg levele megsemmisült, majd lesz egy picit szó arról, hogy amikor a Terézi Kármelita rend, tehát ez a sarutlan rend kivált a régebbi Kármelita rendből, akkor ott ugye olyan konfliktusok, harcok és mindenféle kalandfilmbe illő dolgok voltak, hogy keresztes Szent Jánosnak rengeteg levelét saját kezűleg kellett megsemmisítenie, mert az ránézve ilyen, tehát ilyen terhelő bizonyítékok voltak az ő levelei abban a bizonyos egyház politikai helyzetben. Ez egy másik dolog, majd még talán meg fogjuk ezt látni. De ami maradt levelek közül, azok minimális módon, azokban minimális módon beszél saját magáról. Ezért, mivel úgyis egy ismeretlen szentről van szó, vagy legalábbis nem a legismertebb, nézzük meg egy picit az életét. És az életek kapcsán ki fogunk szűrni itt már most lelkiségi meglátásokat. Tehát, hogy most nem egy száraz életrajzot fogtok tőlem hallani, hanem már ebből az életének a bizonyos eseményeiből ki fogunk szűrni mindnyájunk számára megvalósítható és megérthető gondolatokat. Tehát azért már itt is lesz egy csomó lelkiségi megfontolás. Az élete. Egy alap mondat, a műveit, keresztes Szent János műveit élete eseményeinek fényében is kell értelmezni. Egységben kell látni az ő életét és az ő műveit és a tanítását. Egyébként minden egyes szentnél. De nem csak szenteket mondhatnék, bárkit, költőket, művészeket, bárkit, hogy az írást, az életének a fényében nézzük. Hogy amikor az írás született, hány éves volt? Mikor mondta? Hol járt a fejlődésben? És testvérem, éppen ezért bármit, hogy ezért kezeljük a szenteknek az írásait, mindig egy kicsit ilyen bölcsességgel, mert nem mondhatjuk, hogy na, a szent ezt mondta, akkor az így van. Meg kell nézni, hogy azt a mondatot hány évesen mondta. 17 évesen vagy 62 évesen? Nem mindegy. Mert már én is a magam éveivel, ha visszagondolok arra, hogy 17 éves koromban hogy gondolkodtam egy-két dologról, hát az már nem az, amit most gondolok róla. És lehet, hogy most is van egy csomó olyan dolog, amit 30 év múlva nem így fogok gondolni. És ez mindnyájunkkal így van, hogy vannak életszakaszaink, és akkor vannak gondolat, hogy az is én vagyok, amikor azt leírtam, de az egy bizonyos fejlődési korszakban született. Tehát nem értelmezhetem a 17 éves korombeli gondolatot úgy, hogy na ez a teljes igazság. Azt akkor gondoltam. Lehet helyesen gondoltam, lehet nem. Ugyanígy keresztül Szent János és a szentek írásait, szavait meg kell nézni, hogy mikor mondta, miért mondta, hol mondta. Szentírás olvasásban elengedhetetlen. Hogy az a biblikus ige hol hangzott el, mikor hangzott el, milyen körülmények között, ki mondta, nem tudjuk értelmezni anélkül a Szentírás, hogy ne tudnánk, hogy ez most milyen történelmi szakaszban, milyen probléma körben hangzott el. Tehát ezek elengedhetetlen dolgok. Tehát keresztes Szent János szavait is, tanítását is életének a fényében nézzük meg. Született 1542-ben született a spanyol királyság területén, egy Fontiveros nevű kisvárosban, ugye Kasztília vidékéről beszélünk, amely ugye ez a közép Spanyolország, ahol Madrid is található például. Fontiveros, amely Avila és Salamanca városa között van úgy nagyjából középen. Neve, az igazi eredeti neve keresztes Szent Jánosnak, mert nyilván anyukája nem így ringatta, hogy keresztes Szent János egyház tanító aludj el, tehát nyilván nem ez volt így a neve, hanem ugye Juan, ugye a János név spanyolul, Juan de Yepes y Álvarez, ugye tudjuk, hogy a spanyoloknak ilyen sokszor ilyen félméteres nevük van, ez azért van, mert most még mai napig sokszor, mert a gyerek megkapja az édesanyja vezeték nevét és az édesapa vezeték nevét, amit összeraknak, és akkor abból lesz egy ilyen hosszú név. Tehát a Yepes név az apai vezetéknév volt, az Álvarez név pedig az anyai vezetéknév, és közöttük ott van egy Y, ami az ést jelenti a spanyolban, tehát Juan de Yepes y Álvarez volt az ő teljes neve. Apukája egy bizonyos Gonzalo de Yepes, aki a, hát mondjuk így, a történetírás szerint, vagy az eddig elfogadott verzió szerint, a család egy nagyon rangos családból származott, akit kitagadott ez a rangos család azért, mert hozzáment ehhez a bizonyos Catalina Álvarezhez, aki az édesanyja lett keresztes Szent Jánosnak, aki egy szegény sorból jött szövőnő volt. Tehát amit tudunk, mert egyébként mondom, nagyon keveset tudunk keresztes Szent János családjáról, de az eddigi történetírás azt mondta, hogy ez a Gonzalo de Yepes, ez egy tehetős, nemesi, gazdag családból származó úriember volt, aki beleszeretett ebbe a szegényke kis szövőnőbe, Catalina Álvarezbe, és feleségül vette, és emiatt a családot kitagadta. És Gonzalo de Yepes elvesztett minden, elvesztette a vagyonát, elvesztette a renoméját, elvesztette a családját, de ő mégis inkább az ő feleségét választotta, és a szegénységet, de hát így éltek ők egy nagy szeretetben. Manapság egyes történészek azért vakarják a kis homlokukat, hogy most ez tényleg így volt-e, és én nektek most szeretném a legújabb eredményeket bemutatni ezzel kapcsolatban. Nyilván nem valami régi dolgot. És azt mondják ezek a történészek, hogy van itt egy kis svindli ebbe a dologba, mégpedig az, hogy beszéltünk arról, hogy a barokk szent ugye csak egyféle lehet. Tehát a múltkor volt szó róla, hogy a barokk korban a szent csak pap lehet, szerzetes, csak ördögűzős, látomásos, önmegtagadós lehet. A spanyol királyság területén ehhez a barokk kliséhez hozzáadódott még egy plusz elvárás. Ez a plusz elvárás az volt, hogy a szent csak arisztokrata származású lehetett. Tehát csak a felsőbb osztályokból lehetett, szegény emberke nem vált szenté, legfeljebb úgy, hogy ő szegény volt, de mondjuk a felmenői gazdagok, de valamiért ő elveszítette a társadalmi rangját. Így már szenté avatták. Tehát Avilai Szent Teréz is egy ilyen nemesi családból származik. És keresztes Szent Jánosnál azt mondják a hozzáértők, hogy Nem valószínű, hogy az apuka ott ilyen kitagadásban részesült, valószínű, két szegény ember egymásra talált. És megszerették egymást, és kész. Ez a történet, hogy az apukának nemesi származása volt, de kitagadták, ez picit megint ahhoz kellett, hogy nem lehetett a szent, akit szenté avatnak, a szegény sorból származó, hanem arisztokrata származású kellett, hogy legyen. És egyébként még egy érdekesség, csak ezt akkor nem tudták, még egy elvárás volt, nem lehetett a szentben sem zsidó, sem muzulmán vér. Tehát sem zsidó, sem muzulmán felmenői nem lehettek a szentnek. Nem tudták akkor még, hogy Avilai Terézbe nagyon benne van, ugye nagyapai ágról a zsidó származás. Ugye ma már erre azt mondjuk, hogy ez nem probléma, sőt, mennyi mindent hozzáadott az ő karizmájához. Abban az időben, ha tudták volna, akkor lehet, hogy egy nagyon-nagyon nagy akadály lett volna, hogy Terézt egyáltalán szenté avassák. Keresztes Szent Járosán nem tudunk zsidó vagy muzulmán vérről az ő erejében, viszont arról azt föltételezgetjük, hogy nem valószínű, hogy neki ilyen nagyon arisztokraták lettek volna az apai ágon a családja. Sokkal inkább szegény családról van szó, ahova ő bele született. És ebben a családban, tehát Gonzalo Yepes és Catalina Álvarez házasságában három gyermek születik, három fiú, Francisco, a legidősebb testvér, Luis, és a harmadik volt a legkisebb, a Juan, a mi Jánosunk. Nem sokkal Juan születése után már is egy dupla tragédia éri a családot, az édesapa meghal, és a középső testvér Luis kiskorában szintén meghal. A család nagyon hamar háromtagúvá vált, tehát az édesanyja a két fiú gyermekkel, Franciscóval és Juannal. Egyébként Francisco túléli keresztes Szent János, tehát jóval az ő halála után hal meg, és élete végéig nagyon jó testvéri kapcsolatban voltak. Ez a Francisco megnősült, gyermekei lettek később, de keresztes Szent Jánossal nagyon-nagyon szép és meghitt testvéri kapcsolatban maradtak egészen János atya életének a végéig. Majd lesz még szó Franciscóról. Mit tudunk ennek a kis félárvak családnak a helyzetéről? Sok mindent nem. Tehát a legenda, meg ez a történetírás azt mondja, hogy hát a tiszta családi szeretet volt közöttük, nagy szegénység, nyomor, de ennek ellenére a szeretet. Hát nyilván feltételezzük, hogy ez így volt. Egyébként nagyon sok pontos információnk erről nincsen. Azt viszont már visszaemlékezésekből tudjuk, és most csak azokat szeretném nektek elmondani, ami azért elég biztos. Tehát amire nem azt mondjuk, hogy úgy talán, hanem ez biztos. Illetve legalábbis közel van a 90%-hoz remélhetőleg. Tudjuk, hogy ez a kis Juan, ez a kétkezi munkához ügyetlen. Anyukája próbálja vele kitanítatni a mesterségeket, ekkor ő 7-8 éves, a kis Juan, próbálja az asztalos, a festő, a szabó mesterséget megtanítatni vele. A kisgyermek kitartóan próbálkozott, de nem tudta örömét lelni ezekben, és egyébként is kiderült, hogy ügyetlen volt ezekhez a bizonyos szakmákhoz. 9 éves, amikor Medina del Campo-ba költöznek. Ugye megint egy nagy spanyol városról van szó, Medina del Campo, amely a korabeli Spanyolország egyik üzleti központja, kereskedelmi központja volt, oda futottak be a külföldről érkező kereskedelmi útvonalak. Oda jött rengeteg kereskedő külföldről is, akik hozták a portékájukat, és egy ilyen óriási központi piacon próbálták azt értékesíteni. Tehát Fontiveros városából a kis család Medina del Campo-ba megy, hogy az anyukának, Catalinának, aki ugye szövőnő, ő neki nagyobb esélye legyen arra, hogy ezeket a textil munkáit, amiket ő csinál, valahogy eladhassa, és a gyermekeit föntarthassa belőle. Keresztes Szent Jánost, hát még akkor nem így mondom, hanem a kis Juant, egy árva gyerekeknek való iskolába járatják, ahol rövid idő alatt nagyon jól megtanul írni és olvasni, tehát ezt is tudjuk, kiderül, hogy a kétkezi munkákhoz nincsen tehetsége, a szellemi dolgok felé viszont nagy érdeklődést mutat. Ennyit tudunk róla, hogy a szellemi téren a gyereknek helyén van a feje, a többi dologhoz hát szegényke bár próbálkozik, tehát egyikre sem mondta azt, hogy meg se próbálom, tehát próbálkozottak is aranyos, de egyébként a kétkezi munkához ügyetlen. Szellemi dolgokhoz viszont nem. mivel egy ilyen árva gyerekeknek szóló iskolába jár, hát nyilván hát ez azért tartják fönn, hogy ott ne kelljen fizetni, tehát nincs is sokszor ki fizessen az árva gyerekek után, és a kis Jánosnak, a családjának sem kell ugye fizetni az ő tanítatásáért, viszont ebben az iskolában a gyerekektől ilyen kis szolgálatokat kérnek az ő tanítatásukért cserébe. A kis Jánostól azt kérik, hogy egy közeli nővérkolostor templomában segítsen és szolgáljon, minisztráljon a Szentmisén. Ez az ő kis ellenszolgáltatása az ő tanítatásáért, hogy minisztrálgat azon a bizonyos, abban a bizonyos kolostorban a nővérek számára, annak az atyának, aki ott tartja a misét, és azért itt is vannak ilyen aranyos részletek, hogy azok a nővérek állítólag még visszaemlékeztek, tehát már keresztje Szent János boldogavatási perében visszaemlékeztek, hogy aha, volt itt nálunk annak idején egy kis, de aki már akkor kitűnt rajta, hogy mekkora szent lesz, meg hasonlók. Na én ezeket kezelem úgy egy picit, hogy ja, tehát ilyenkor már mindenki ott volt, mindenki látta, mindenki találkozott vele. Egy bizonyos helyzetben ugye már ezt szoktuk mondani, hogy amikor már valakinek kicsit emiatt megnő a renoméja, hogy én ismertem annó azt a valakit, akkor könnyebben mondjuk, hogy ismertük még akkor is, hogyha soha életünkben nem találkoztunk vele. De minden esetre a nővérektől ott van egy ilyen fajta tanúságtétel, hogy nagyon jámbor és nagyon aranyos és nagyon szent volt már a kis Juanito már abban az időben. Hát föltételezzük, hogy ez így volt, erre más információ nincsen ennek az ellentétéről. Mi történik később? Mi az, amit tudunk még epizódot? Jön egy ilyen Medina del Campo-i lovag, ugye tele vagyunk lovagokkal, és Spanyolországban járunk, akit Alonso Álvareznek hívnak, aki a kis Juant felkarolja. Tehát ilyen mecénássá válik számára, ma azt mondanánk, hogy szponzor lesz neki. És egészen 21 éves koráig, tehát János 21 éves koráig ez a bizonyos lovag munkát ad neki, és méghozzá egy kórházban lesz ő ápoló. És így tölti a fiatalságát, természetesen közben tanul, végzi a kis tanulmányait, de emellett az ő munkája egy ilyen kórházi szolgálat. És egyébként itt már egy nagyon érdekes dolog van. A régi történetírás le sem meri írni, hogy ez milyen kórház volt. Spanyolban csak hozzáteszik, hogy Hospital de las Bubas, hogy egy ilyen nagy betegek számára kórház. Milyen kórház volt ez? Ez nemi betegek számára kórház. Tehát azok számára, akik szexuális úton kaptak ápolni betegséget, és drága testvérem, ez nekem annyira emberi. Tehát, hogy a kis János itt dolgozik ezek között. És ugye, akik nemi betegek, azoknak még van egy plusz súly az életükön, az az erkölcsi bélyeg. Ugye, amit a világtól kapnak, hogy nem elég, hogy betegek, egy ilyen módon kapták a betegségüket, tehát még egy ilyen plusz erkölcsi megvetés is társult ezekhez a bizonyos betegekhez. És a kis Juan pedig őket is tápolja, és őket kezeli. Én ez nekem, amikor ez kiderült, mert mi se tud, tehát én nekem fogalmam se volt róla egy bizonyos ideig, hogy ez nemi betegek kórháza, akkor megint Nem mintha keresztül Szent János kicsi lett volna valaha szememben, de most még végtelenül jobban megnőtt, mert ő mindezen túl tudott nézni, hogy mit jelent az, hogy nem csak nemi betegség, hanem még ez az erkölcsi stigma is ott van ezeken a szegény embereken, őket ápolta. Szerintem ez egy fantasztikus emberi dolog. Régi életrajzok erről szépen hallgatnak, mert micsoda a dolog az, hogy nemi betegek között volt a szent? Hát ugye... 17 éves és 21 éves kora között a jezsuiták iskolájában tanul Medina del Campo-ban. A jezsuiták akkor indulnak. A jezsuita rend abban az időben a modern, teljesen új alapítás. Tehát ők akkor indulnak, és akkor kezdik el tevékenységet kiterjeszteni Spanyolország szerte. Medina del Campo-ban iskolát tartanak fenn, ma azt mondanánk, hogy ez nagyjából egy ilyen középiskolának felel meg. Tanul ott a lovag, akit említettem, ő szponzorálja anyagilag ezt a tanítatást, és annyit tudunk róla, hogy éjszaka néha meglepik a kis Jánost, amint a kórház pincéjében tanul. mert ugye nem hagyta abba a betegek istápolását, nem hagyta abba az iskolát sem, és emiatt sokszor a egyéni tanulásra, vagy a házi feladatra éjszaka jutott csak ideje. Hát ezt tudjuk róla, nem valószínű, hogy minden éjszaka ezt csinálta. Tehát remélem legalábbis, hogy nem csinálta ezt minden éjszaka, csak néha, amikor éppen rányítottak, akkor éppen tanult, és talán aludt is azért valamit emellett. 21 éves, amikor belép a Kármelita rend noviciátusába, ott Medina del Campo-ba. Ennyit tudunk, hogy 21 évesen belép a Kármelitákhoz. Semmi más nem tudunk erről, hogy ő miért döntött így, mi volt az oka, hogy alakult ki a hivatása, semmit nem tudunk, van viszont néhány föltételezésünk. Az egyik föltételezésünk az, hogy mindenek előtt, hogy keresztes Szent János, illetve a kis Juan a Kármelita rendet választja, az egy átgondolt és megkülönböztetett hivatás tudatra val, hisz több választási lehetősége is volt. Nem csak a Kármelitákhoz mehetett volna. Például annyit tudunk, hogy ez az Alonso Álvarez lovag meghívja, hogy legyen egyházmegyés pap és kórház lelkész. Tehát legyen ennek a kórháznak a papja. És az a lovag finanszírozta volna a kis János szemináriumi tanulmányai. Tehát ez ott lett volna, mint lehetőség. Vagy ott voltak a jezsuiták, akik értékelik Juannak a értelmi szellemi képességeit. Kézenfekvő lett volna, hogy akkor maradjon közöttük, szerzetesként. De sem ezt, sem azt nem választotta, hanem a kármelitákat választotta, és emiatt gondoljuk, hogy neki valami oka volt erre. Tehát egy megkülönböztetett hivatás tudata volt, mert ezt a két másik lehetőséget, amelyek elég kézenfekvők lettek volna, ezeket nem választotta. Mi lehet akkor a kármeliták választásának a valószínű oka, mert mondjuk, mondom, nem tudjuk teljesen, de mi a valószínű oka? Ja, bocsánat, a barokk történetírás persze tudja, mert a barokk történetírás mindent tud, és azt mondja, hogy hát látomása volt. Ezzel, esvérek, tudjátok, ezzel, hogy látomása volt, ezzel mindent ki lehet tölteni, és meg lehet magyarázni. Te csak oda kell bigyeszteni, hogy ja, azért volt, mert megjelent neki Szűz Mária, és azt mondta neki, hogy gyere az én rendembe, mert te fogod azt megreformálni. Hát ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon késői visszaolvasás. Tehát keresztes Szent János és a történetírás a semmilyen szót nem említenek arról, hogy neki látomása lett volna ezzel kapcsolatban, de mondom, ez megint nagyon a barokk történetírásra jellemző, akik nem tudják elviselni ez a hagiográfia, tehát a szentekről szóló írások, ezeket a misztériumokat, a csendeket, hogy nem tudok valamit a szent életéből, hogy miért csinálta pontosan. Mindjárt jön az, hogy mert látomása volt, mert ezt mondta neki a szent lélek, és akkor azért. Tehát nem kell kitölteni ezeket az űröket, ilyen mindenféle magyarázatokkal. A barokk történetírás egyébként olyan, minthogyha aznap a szerző együtt reggelizett volna a szenttel. Mert minden tud. Hát honnan tudja ezt? Neki sincs több anyaga, mint nekünk. Tehát aki írt egy könyvet, annak is az áll rendelkezésére. Tehát ez az, hogy visszamegyünk az eredeti forrásokhoz, vagy kitalálunk mindenféle dolgot, mivel próbáljuk ugye kicsit színesíteni a szentnek az életrajzát. Mi lehetett tehát feltételezéseink szerint János hivatás tudatában az a tényező, ami miatt a kármelitákat választja? Azt gondoljuk, hogy valószínű az a szemlélődő lelkület, amelyre ő nagyon hajlamos volt, és a szemlélődés alatti testvéreim, ne azt gondoljátok, hogy most itt az alatt azt értjük, hogy egész nap be van zárva a szobájába és imádkozik. Tehát nem ezt értjük a szemlélődés alatt, hanem inkább ezt a szellemi dolgok felé irányuló nyitottságot. Tehát nem az, hogy nincs tevékenység, hanem az, hogy ő erre hajlamos, a szellemi dolgokkal való foglalkozásra. Tehát szerintünk talán ez lehet az egyik, és a másik talán egyfajta Máriás jámborság, ami a kármelitákra jellemző volt, és reméljük mai napig, hogy van egy Máriás kötődés. És talán ez az, ami megkülönböztette a kármelitákat abban az időben, a Medina del Campo-ban jelenlévő többi rendtől, és lehet a kis Juant ez ihlette még meg. Egyébként a Medina del Campo-i noviciátusban, tehát a szerzetes élet első ilyen kiképző évében, ahol a szerzetes palánta, hát így kiképeződik, ezt a bizonyos szemlődő lelkületet ő a maga teljességében megtalálja. Mert a noviciátus a mai napig erről szól, hogy ott nincs egy külső tevékenység, ott csak a lelki dolgokra figyelünk, tanulunk, formálódunk egy ilyen zártabb körülmények között. Jó, rendben van, csak aztán lesz majd ebbe egy kis bibi, hogy a noviciátus az 12 hónap után véget ér, és a kis Juan is, bár itt már 21 éves, elkerül tanulni teológiát a Salamanca Egyetemre, ahol már nem lesz egész nap csend, és nem lesz a kis zárt élet, hanem ott a diák élet pesgésébe kerül bele. Krízisbe is fog esni, jó nagyba. Ezt majd mindjárt fogjuk látni. Annyit tudunk tehát, hogy elvégzi a noviciátust, és 1564-ben fogadalmat tesz. A szerzetesi neve Szent Mátyásról nevezett János testvér lett. Ebben az időben a testvérek még nem kaptak ilyen új nevet, tehát hogy megmaradtak a keresztnévnél, egyébként szerintem ez a jobbik döntés, de megkapták ezt a misztérium nevet. A misztérium név ugye azt jelenti, hogy a nevünkhöz kapunk egy ilyen misztériumot, tehát Avilai Teréz például Jézusról nevezett Szent Teréz. Tehát ő ezt így kapta ezt a nevet. János testvér pedig Szent Mátyásról nevezett János testvér lett. Ez lett az ő szerzetesi ilyen előneve. És aztán, hogy említettem, átkerül Salamancába. Salamanca, amely egy pezsgő, dinamikus diák város. Ugye ott van a méltán híres Salamancai Egyetem, amely mai napig egy nagyon híres egyetem, és az ő életében így óriási változás áll be. Nem is az életében, hanem mondjuk így az élet terében. A csendes noviciátusból átkerül a pezsgő egyetemi diák életbe. Salamanca, amely a katedrálisok és templomok, kastélyok és úri házak, kultúra és a fiatalság reneszánszának a városa. Az egyetem, a Salamancai Egyetem a fénykorát éli. Rengeteg diák tanulott, és ilyen sztár tanárok, tehát a korabeli híres, leghíresebb tanárok tanítanak. János testvér a kármeliták Szent András kollégiumában lakik, ugye ezt a szót használjuk, hogy kollégium, de azt is használhatnánk, hogy szeminárium, vagy azt, hogy a tanulók számára fenntartott rendház. Tehát ez annyit jelent, hogy van a kármelitáknak egy rendház a Salamancába, ahol a növendékek laknak, tehát a kármelita pap növendékek, akik minden nap kijárnak a rendházból az iskolába, meghallgatják az előadásokat, és hazamennek a rendházba, ahol ők a közösségi életüket élik. Ezt Szent András kollégiumnak hívták Salamancában. És a legvégére csak hagy említsen meg ezt a bizonyos dolgot, amit majd a következő előadásban fogok részletesebben kifejteni. Ezzel a bizonyos élettér megváltozással János testvér életébe egy krízis lép be. Sokat fogunk beszélni majd keresztes Szent János kapcsán a krízisekről. Ez lesz az egyik legfőbb témánk majd, hogy a fejlődés fájdalma az életünkben krízisekkel jár. De most azért hozom be ezt ide, mert ezt ő is megélte. Tehát amiről beszél a műveiben, az egy élettapasztalat is, még ha nem is mondja, hogy ez velem ekkor meg ekkor történt meg. De mégis, amikor sötét éjszakáról, krízisről ír, akkor az élettörténete alapján látjuk, hogy természetesen, hogy saját tapasztalatból beszél. És nem a levegőbe, és nem csak kockás papíron számolta ki, hogy ez most hogy lehet. Ez az ő tapasztalata. Az első krízis, mert hogy az ő életében is sok krízis volt, mint a mi életünkben is, nem arról van szó, hogy van egy nagy és kész, hanem sok krízis szakaszon mehet át az életünk. Az ő első nagy életkrízise, ez ott Salamancában lesz az ő osztályrésze, amikor elkezd mindenben elbizonytalanodni, az élettér megváltozásával bejön az életébe ez a krízis, egyébként itt 22 és 24 éves kora közé tesszük ezt a szakaszt. És ez a krízis arról szól neki, hogy fel akarja adni a kármelita életet, tehát el akar menni, és mit tudunk, azt tudjuk, hogy kartaúzi szeretne lenni. Tehát ugye a kartaúzi rendet ugye ismerjük, ez egy nagyon sajátságos ilyen fél remete rend, tehát ahol egy ilyen nagy monasztériumban laknak a szerzetesek, de külön házacskáik vannak mindegyiknek, Közös imádságaik vannak, de a nap többi részét magányosan töltik, illetve talán egy héten egyszer van valami olyan alkalmuk, ahol szólhatnak is egymáshoz. Ismerjük a kartauziak életét, aki nem ismeri, az nézze meg a Nagy Csend című alkotást, amely a francia Grand Chartreuse, tehát az egy a kartauziak ilyen anya kolostorában készültek ugye ezek a felvételek, egy német rendező csinálta, nem tévedek, akinek az lett a nagy kegyelme az életében, hogy a kartauziak beengedték őt egy darab kamerával a kolostorba, és velük élhetettán 3 hónapig, vagy nem tudom körülbelül meddig, és azt filmezett, amit akart. És ebből született a Nagy Csend című dokumentumfilm, amely hát talán nincs meg 3 órás, de talán súrolja, tehát hogy egy elég hosszú. Én nekem nem sikerült egyben végignéznem, hanem így 3/3-ra sikerült végignézni, mert könnyen bele lehet aludni, de nyilván ez nem azért, mert nem izgalmas, hanem mert a rendező be akarja mutatni a kartauzi élet monotóniáját, nem negatívan, hanem pozitívan, hogy ez egy ilyen ritmikus élet, és a percegény mutatja, hogy esik az eső. Csak olyan lehet. Még jó, hogy nem moziban néztem, mert akkor ott biztos, hogy felébredek és vége van. Így meg legalább, hogyha belealudtam, akkor lehetett folytatni majd másnap természetesen a filmnek a nézését. Tehát egyébként is ilyen vérnyomás csökkentő hatása van ennek a filmnek. Tehát ha kartauziak élete bennünket érdekel, akkor nézzük meg. Sok mindent lehet belőle tanulni. Na, Keresztes Szentén is oda akart menni. Nem a Grand Chartreuse-be, ahol a filmet forgatták, hanem egy spanyol kartauzi kolostorba. Ez volt az ő elképzelése, hogy feladja a kármelita életet, és elmegy egy ilyen szigorú, félremete, csendes közösségbe. Következő alkalommal fogjuk megnézni azt, hogy miért volt benne ez a krízis, hogyan élte meg ezt a krízist, és hogyan oldódott meg végül a krízise. Akkor velem 2 hét múlva lehet itt legközelebb találkozni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen!
Tényleg? Aztán igen. Nem
elték, hogy végre Franciaországban menekült.
Aha.
Mert 14. Lajos támogatta.
Ó, aha. Aha.
És ott és a szíve ott is maradt.
Aztán. Ó, látod. Nem semmi.
Mert van egy magyar regény, Báró Ötvös József, Kartaú.